Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Magyar is Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok. Hallgatóinknak el kell mondanom, hogy a beszélgetést most a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Az elnök felelősségre vonását kezdeményezik az Egyesült Államokban a demokraták, mert állítólag az ukrán elnöktől kért szívességet politikai ellenfele Joe Biden ellen. Ha igaz, ez elég az eljáráshoz?
Impeachment vagy közjogi felelősségre vonás intézménye Amerikában meglehetősen lazán szabályozott. Tehát az alkotmány általánosságban, különben akár mondjuk az elnöki jogkörökről van szó, meglehetősen flexibilisen értelmezhető. Ennek fenn voltak nagyon aktivista elnökök, akik tágan értelmeztek bizonyos jogköröket, és voltak ők, akik nagyon szűken értelmeztek jogköröket. A közjogi felelősségre vonás nem csak az elnököt érinti, hanem a magasrangú tisztviselőket kormányzatba, akik árulást követnek el, a hivatali hatalma való visszaélés, tehát nagyon tágan megfogalmazott mondjuk tárgykörökbe vagy területekről lehet beszélni ebben az esetben. És eddig, hogyha az elnököket nézzük csak, mert tehát ők fontosak ilyen pillanatban, tulajdonképpen kettős fél úgynevezett impeachment eljárás volt, a fél az nem indult még el. Érdekes módon egyedül az vezetett az elnöknek a lemondásához, nem eltávolításához, lemondásához. Az egész impeachment eljárásnak a lényege az, hogyha valaki egy ilyen cselekményt követel, akkor először el kell távolítani hivatalból, és utána lehet csak rendes bíróság előtt felelősségre vonni. És hogyha valakit ilyen módon távolítják el a hivatalából, és ilyen módon vonnak felelősségre egy bíróság előtt, akkor az elnök, akinek nagyon széles jogköre van ahhoz, hogy bárkinek kegyelmet adjon, egy ilyen eljárás során elítélt illetőnek nem adhat kegyelmet. Ez Nixon esetében volt érdekes. Az a három eset, amiről hát beszélhetünk az elnökök esetében, az egyik a polgárháború után történt Andrew Johnson elnöksége alatt, aki Abraham Lincolnt vártotta, Lincolnt köztudottan meggyilkolták, és az utódja Johnson anélkül bocsátotta el a hadügyminisztert, hogy konzultált volna a kongresszussal, ott ezt korábban előírták az elnököknek. Egyetlen egy szavazattal menekült meg az elnökségétől. A második ilyen eset, ami fél volt, és nem indult igazán meg, Nixon esetében volt 1972-ben a híres Watergate betörés, és nem a betörés miatt vonták volna Nixont felelősségre, mert nem ő adott közvetlenül feltalmazást erre a bűncselekményre, hanem azért, mert ő nem segítette elő az igazságszolgáltatásnak az érvényesülését, tehát akadályozta az igazságszolgáltatást, de Nixon lemondott azelőtt, hogy elindulhatott van az eljárás, ami feltettenne az a végződött van, hogy eltávolítják a hivatalából. És ezután az utána következő elnök Gerald Ford nem adhatott volna neki kegyelmet, így viszont kegyelmet kapott, és Nixon abszolút megúszta ezt az egész esetet. Legalábbis olyan szempontból, hogy büntetőjogi felelősségvonás nem történt, és a harmadik eset pedig Bill Clinton, a híres Monica Lewinsky ügy, a nem önmagában, hiszen egy morális kérdés volt, hanem azért vonták felelősségre, mert az úgynevezett nagy esküccék előtt azt mondta, hogy nem folytatott semmifajta mondjuk bizalmas viszonyt Monica Lewinskyvel, hát gyakorlatilag hazudott, mert később bizonyítékok kerültek elő. Igaz, hogy ő aki hát nagyon csavaros eszű politikus is volt, és hát jogászi képzettséggel is bírt, azt mondta, hogy neki nem határozták meg a nagy esküccék előtt, hogy mit értenek szexuális együttlét tart, és ami köztük volt, az nem volt hagyományos. Na most ezek után nagyon röviden azt mondanám, hogy ez az impeachment eljárás, ez félig meddig jogi és félig meddig politikai. A jogi az az első fele, tehát az, hogy valaki elkövette egy olyan cselekményt, ami jogilag úgy értelmezhető, hogy hazárulás követel, ilyen például Donald Trump esetében ez félig meddig annak minősülne, hogy egy külföldi államfőt megkér egy politikai ellenfeléről terjedő bizonyítékokat adjon át, gyűjtsön, és így tovább. A politikai része pedig az, hogyha valaki ellen megindítják ezt az impeachment eljárást, ennek három fázisa van. Az első a képviselőház jogi bizottsága, első fokon oda kell az ügy, és ott, hogyha a többség úgy gondolja, hogy ez a vád megállja a helyét, akkor továbbítják az ügyet az egész képviselőháznak, ugyancsak az egész képviselőház megvizsgálja az ügyet és szavaz, hogyha a többség megint csak fenntartja a vádat, akkor az ügy átkerül a szenátushoz, és az elnök esetében kétharmados többség kell ahhoz, hogy az elnököt eltávolítsák a hivatalból. Ebben az esetben különben a szenátus elnöki tisztét a legfelsőbb bíróság elnöke látja el. Tehát ez már egy politikai jellegű folyamat, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban a demokraták többségben vannak a képviselőházban, tehát ennek megfelelő többségben vannak a képviselőház jogi bizottságában is, tehát ott adott esetben minden további nélkül átmehet egy ilyen impeachment elkezdés. A képviselőházban ugyancsak minden további nélkül átmehet, viszont az, hogy az elnököt átávolítsák hivatalából, ez több mint kétséges, hiszen a republikánusok vannak többségben a szenátusban, és 15-20 republikánusnak kellene a demokraták együtt szavazni, idézőjebb a saját pártjuk beli elnök ellen, ami nem nagyon valószínű, főleg egy választási évben.
Van annyira jelentős ügy ez, hogy Donald Trump újraválasztási esélyeit komolyan befolyásolja?
Ez megosztanak a vélemények, hogy ez kinek jó, vagy kinek nem jó. Egyrészt a demokraták egyértelműen szeretnék ezt az ügyet a többi mellett napirenden tartani, hogy súlykolni tudják az emberekbe, hogy Donald Trump a szabályokat semmivel veszi, áthágja az irat és iratlan törvényeket, szabályokat, hogy abszolút impulzív, gyakorlatilag csak a saját politikai jövőjével törőd.
Tehát ez eddig nem meglepő, amit elmondott róla, ezt nagyjából lehet tudni.
Igen.
Mi mással törődne az elnök, mint a saját politikai jövőjével?
Igen, a demokraták szempontja viszont ez nem biztos, hogy teljes mértékben jó, hiszen hogyha állandóan ezzel foglalkozni, akkor a választók egy része arra következtetésre juthat, hogy a demokratáknak nincs semmi komolyabb jövőképe, tehát ahelyett, hogy a gazdasági, társadalmi, külpolitikai kérdésekkel foglalkoznának, megszállottan csak az érdeklőket, hogy Donald Trumpot eltávolítsák a hivatalából, és nem az igazán komoly ügyekkel foglalkoznak, ugyanis hogyha Donald Trumpnak az eddigi tevékenységét megnézzük, akkor nyilvánvalóan az egész személyisége rendkívül megosztó, abszolút mondjuk hát szokatlan vagy unortodox a kommunikációja a sok szempont, viszont hogyha megnézzük azt, hogy az ő elnöksége alatt mi történt, vagy milyen történt az első tálmokban, illetve a külpolitikában, akkor azért azt lehet mondani, hogy a drámai változások nem történtek, tehát a gazdaság jó állapotban van, persze hát ezt a pro és kontra lehet kommentálni. A támogatók úgy kommentálják, hogy az adócsökkentés a vállalatoknak, főleg a vállalati adócsökkentés, az a nagyvállalatoknak a mondjuk az az incentívája, hogy haza vigyék a tőkét és a munkáját, az, hogy keményebben lépett föl az észak-amerikai kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodással, hogy a kínaiakkal szemben, vagy akár az európaiakkal szemben, ez meghozta a gyümölcsét. A másik oldalról viszont, tehát nyilván a demokraták azt mondják, hogy ez egyszer jókor volt jó helye, mert gazdasági ciklusokról beszélünk, amelyek sokszor függetlenek az elnöki politikától. Tehát mindesetre a gazdaságban nagyon nehéz belekötni, azért legfeljebb hát a demokrata baloldalon kötnek bele, hogy az adócsökkentés főleg a középosztályt és a felső 1-2 százalékot érinti, hogy neki kedvez elsősorban, és nem pedig az a fajta redistribúciós rendszerűen, a demokraták szoktak inkább favorizálni. A másik oldalról társadalmilag azért ő megosztó személyiség mindenképpen, tehát ott valószínű, hogy a különböző kisebbségek inkább a demokraták fele fognak húzni, és a fehéreknek a többsége inkább a republikánusok fele, tehát ott egy választóvonal alakulhatott ki. Külpolitikában gyakorlatilag az orosz országgal szembeni politikát fönntartotta, sőt egy kicsit keményebb, mint az Obama adminisztráció. Pont Ukrajnával kapcsolatban a Trump adminisztráció kezdett el fegyvereket szállítani Ukrajnának, az Obama adminisztráció korábban erre nem volt hajlandó. Kilépett az iráni atom vagy nukleáris szerződésből, megosztak a vélemények, hogy ez mennyire volt jó, mennyire nem. Észak-Koreával azért nem mentek túl sokra a személyes találkozók ellenére.
Viszont addig se lő.
A NATO szövetségeseknél arra törük elnére azért látni kell azt, hogy az Egyesült Államok katonai jelenléte Közép- és Kelet-Európában azért növekszik, elsőbb a Lengyelországban és Romániában, tehát a NATO kötelezettségek megvannak. Szóval a drámai változások nem történtek, ami miatt a Donald Trumpot mondjuk a lehető legrosszabb elnöknek lehetne tartani. Az, hogy a stílusa milyen, és hogy gyakran váltogatja a munkatársait, mondjuk a nemzetbiztonsági tanácsadót, és így tovább, hogy impulzív nagyon sokszor, ez valóban hátrány. Viszont minden választás az nem arról szól, hogy egy grálovag van az egyik oldalon, és egy ördög, a patás ördög a másikon. Az igazság az, hogy ilyen pillanatban a demokraták által fölvonultatott mezőn sem az a rettentő erős, főleg akkor, hogyha ebbe az ukrajnai kérdésben érintett lehet legalábbis a volt alelnök Joe Biden. Ő még középosztályos politikát folytatott, szóval utána a következő két potenciális elnöki alatt, Bernie Sanders és Elizabeth Warren nagyon-nagyon balra áll, egyrészt a demokrata párton belül, másodszor pedig az amerikai főáramhoz képest, és egy ilyen fél demokrata-szocialista kormányzat Amerikába az nagyon sokakat meggondolkoztat, legalábbis ennek a lehetősége. Tehát Donald Trumpnak az esélyei ilyen pillanatban nem a legrosszabbak, de hát a kérdés az, hogy azért mi fog történni a következő egy évben, hiszen bár nem a brit politikáról beszélünk, de hát mindenki emlékszik Harold Wilson brit miniszternek klasszikus mondása, hogy a politikában egy hét is nagy idő, tehát kérdés az, hogy valamilyen újabb kemeten ügy előkerül-e, vagy a demokraták annyira elkalkulálják magukat, hogy tényleg megrögzötten csak ezzel a kérdéssel foglalkoznak, és ezzel elriasztanak nagyon sok függetlent maguktól, vagy még annyira elmennek balra, hihetetlen ötleteik vannak olyan megszüntetni a magánbiztosítási rendszert, kb. 170 millió embert érintene ez, helyette bevezetni egy általános államilag szervezett betegbiztosítást, ami gyakorlatilag megduplázna a jelenlegi költségvetést, plusz évi 3 billió dollárt jelentene, és hogyha még tovább mennénk, akkor hihetetlen mértékű adóemelést helyezte kilátásba, 70%-ra fölemelni kell egy 35-36-ról, ne a egyes jövedelmi kategóriákba, 10-en belül megszüntetnék a fosszilis energia felhasználást, amit nem tudom, hogy hogyan csinálnának, ingyenes felsőoktatás lenne, eltűnik a diákoknak a diákhitel tartozásait. Szóval olyan mértékben ígérgetnek, nem is szólva arról, hogy a legbaloldaliabbak pedig még azt is megfogadták, hogy a rabszolgák leszármazottjait kompenzációban részesítik. Tehát,
nyilván kiszámolja az amerikai politika, innen legalábbis nagyon professzionálisnak tűnik az a képessége, hogy a célcsoport igényeit megtalálja és ahhoz képest fogalmazza meg a mondani valóját. Ekkora közönsége lenne mindennek a baloldali szocialisztikus nézetnek, amit most itt felsorolt Amerikában? Mennyiben azért mondják?
Hát ez a baloldali mondjuk ígéret halmaz, ez nyilvánvalóan egyrészt a kékgaléros munkások egy részét próbálja a célba venni, a kisebbségeket, latinokat, az afroamerikaiakat. De az igazság az, hogy az utóbbi két csoport gyakorlatilag a demokraták zsebébe van, az afroamerikaiaknak kb. 99%-a demokrata szavazó, a latinoknak kb. Kétharmada.
Onnan nem tud több szavazat jönni, ez azt jelenti, mert már így is ott van.
Hogy?
Onnan nem tud több szavazatot hozni a demokrata oldal, mert már úgy is ott vannak a szavazatok.
Ott vannak, igen, de szóval hagyományosan, legalábbis mondjuk a 1930-as évektől kezdődően úgy, gyakorlatilag úgy ketté vált a republikáns meg a demokrata a gazdasági és társadalompolitikai ilyen szempontból, a Frank Roosevelt-i New Deal-lel. Addig az első államok gyakorlatilag az újraelosztás az nagyon-nagyon alacsony szintű volt. Tehát, hogy csak egy példát mondjak, kb. 100 évvel ezelőtt az amerikai össznemzeti termék kb. 5%-át használta föl a szövetségi kormányzat. Tehát ez volt a szövetségi kormányzat költségvetésének az aránya. Ilyen például 25%-nál tartanak, kb. 4,5 billió dollárnál. Tehát az újraelosztás óriási mértékű, és az újraelosztás elsősorban három területen érvényesül, ez a Medicare, Medicaid és a társadalmi biztosítás. Ezek körülbelül az büdzsének 60%-át emésztik föl, kb. Újabb 20%-ot a védelmi kiadások, és a maradék az összes többi területre. Most anélkül, hogy hozzányúlnának ehhez a három nagy újraelosztó vagy jóléti programhoz, ezt nem lehet megreformálni az amerikai társadalmi, mondjuk, vagy újraelosztó rendszert, vagy az államnak a szerepét a társadalom életébe. Viszont a másik kérdés az, hogyha ezekhez nem nyúlnak hozzá, akkor az életfa változása miatt egyre több nyugdíjas van, egyre hosszabb ideig élnek az emberek, egyszerűen csődbe fognak menni ezek a programok, nem tudják magukat finanszírozni. Szóval egy nagyon komoly döntés sorozat előtt állna jelen pillanatban az Egyesült Államok és a vezetés, de gyakorlatilag a bevándorlás kérdésétől kezdve ezeknek az elosztórendszereknek a reformjáig mindig adminisztráció gyakorlatilag szőnyeg alá söpri, vagy ahogy az angol mondja, a konzervdoboz lejjebb rúgja az úton, tehát mindig csak ilyen kozmetikai mondjuk változtatásokat eszközöl, komolyan nem nyúlnak hozzá ezekhez a rendszerekhez. Nyilván van erről nem nagyon lesz szó, illetve ahogy már mondtam, a demokraták oldalára ez szó van, de olyan hihetetlen mértékű osztogatást ígértek, amit egyszerűen a jelenlegi körmek között abszolút lehetetlen lenne teljesíteni.
Milyen Brexit felé haladnak a britek, mert távolabbról nézve úgy néz ki, mintha inkább állnának, és semmilyen irányba nem haladnak.
Hát A Brexitnél hát még mindig nagyon nehéz, azt hiszem, hogy most már x-edik alkalommal beszélgettünk erről, és még mindig gyakorlatilag a mai most tartunk, mint az első-második beszélgetésnél. Mi mindig nem lehet tudni, mindig rengeteg opció van, hogy merre fele haladna a Brexit, és még mindig semmit nem lehet kizárni.
Még mindig? Még az se, hogy új népszavazás lesz? Azt minden egyes alkalommal
még azt sem lehet kizárni. Tehát most pontban az egyik hát rengelegi opció az, hogy van a Ben törvény, egy munkáspárti képviselő neve után, Hillary Benn neve után nevezett törvény, amely arra kötelezi a kormányt, hogy október 19-éig állapodjon meg az EU-val. Ha nem állapodik meg az EU-val, akkor kötelezően kérjen 3 hónapos hosszabbítást január 31-ig.
3 hét múlva van ez nagyjából.
Igen, igen. Tehát ez az egyik opció. És ez kizárja, a törvény kizárja azt, hogy megállapodás nélkül lépjen ki Nagy-Britannia az Unióból. A második opció az, hogy valamilyen módon kieszközöl egy előzött választást Boris Johnson. Ami nagyon-nagyon nehéz lenne, illetve egy esetben nem annyira nehéz. Ugyanis egy előzött választást a jelenlegi törvények szerint 2011 óta egy fix parlamenti időszakot állapítottak meg. Úgy lehetne, hogy elveszt a kormány egy bizalmatlansági indítványt. Ezután 14 nap el rendelkezésre, hogy újra olyan program ajánlani elő, ami egy újabb bizalmatlanság indítványt megnyer, és hogyha nem nyeri meg, akkor feloszthatják a parlamentet, 25 napos kampány után választások vannak. És többek között Boris Johnson erre akart rájátszani, hogy azt mondta az ellenzéknek, hogy tessék, nyújtsák be ki a bizalmatlanság indítványt.
De az ellenzék nem akarja.
De nem akarja benyújtani, ugyanis az ellenzéknek és a munkáspártnak az álláspontja az, hogy ők addig nem nyújtanak be bizalmatlanság indítványt, illetve nem akarják addig választásokat, ameddig a megállapodás nélküli Brexitről nem születik megállapodás, illetve nem következik be a megállapodás nélküli Brexit kizárása.
Erre mondja Boris Johnson, hogy mindegy milyen módon, de ki fog menni az Európai
Unióba.
Igen,
most a következő lehetőség az, hogy Boris Johnson elmegy az EU csúcsra októberbe, ott vagy átadja a levelet, vagy nem, mert ez egy levél, vagy egy másik levelet fogalmaz meg, vagy pedig hát felszólal, utána lemond, és utána jön egy ügyvő kormány, amelyik kér egy 3 hónapos halasztást, vagy többet. Most azt, hogy kér a brit kormány halasztást, az egy dolog, azt, hogy megkapja, az egy másik dolog. Tehát az EU, hogy EU 27 tagállamának egységesen kell ebbe a kérdésbe állást foglalni. Tehát, hogy egységesen megkapja, ez egy másik kérdés. Illetve most már jogászok, akik rendkívül ügyesek a különböző paragrafusok rágásában, kidétették, hogy gyakorlatilag ez az 51-es cikke, az 50-es cikke, elnézést, ez már... Ez azt mondja ki szó szerint, hogy halasztás lehet, amennyiben az adott állam kéri. Na most itt most vita folyik arról, hogy az adott államot kizárólag csak a kormányfő képviselje, vagy pedig adott esetben a parlament. De hát ez egy jogi csűrés csavarás, például az EU-nak az álláspontja az, főleg azért, hogy elkerüljön különböző precedenseket, hogy az egyetlen tárgyaló partnernek a kormányfőket tekinti, többek között mondjuk a spanyol a helyzet miatt, hogyha nem a kormányfőket tekintené, csak a tárgyaló partnernek, akkor adott esetben akár a katalánok is előléphetnének idézőjelbe potenciális tárgyalófélként. Ez is egy másik lehetőség. A harmadik lehetőség lenne egy kétharmados szavazással feloszlatni a parlamentet, erre nem valószínűleg sor kerül, hiszen az ellenzék nem akarja. Viszont van egy újabb kiskapu, hogy ez a 2011-es törvény lehetővé teszi, hogy egyszerűen egy törvényt alkosson a parlament, hogy XY napon általános választásokat tartanak. Ez viszont, hogyha egy törvény, akkor már csak 50% plusz egy kell, hogy az elfogadásra kerüljön, ilyen csúnyán megmondva, tehát, hogy elfogadják. Tehát magyarul háromféleképpen lehetne előzött választásokat kikényszeríteni. Állítólag ez az utolsót is esetleg Boris Johnson megfontolja. Illetve hát még vannak ilyen különböző technikai megoldások, hogy csak a miniszterek hoznak egy olyan határozatot, ez az Orderin Council, tehát a titkos tanácsosok, gyakorlatilag az összes miniszter, hogy felfüggesztik ennek a törvénynek, a bent törvénynek a hatáját. Egy ilyen titkos tanácsi határozathoz nem kell a királynő jóváhagyása. Tehát ebben az esetben, hogyha felfüggesztenék október 31-ig utánig, akkor megtörténne október 31-én a megállapodás nélküli kilépés, után meg nem tudnák már mit csinálni a maradás pártiak, vagy azok, akik a megállapodásra való kilépést szorgalmazzák. Tehát azért mondtam, hogy még rettentően sok, hetetlen 5-6-7 különböző megoldás létezhet. Hát azt hiszem, hogy most az alkotmányjogászoknak az ideje jött el, mert mindkét oldalon gondolom lázasan dolgoznak azon, hogy milyen kiskapukat lehet találni egyik vagy másik oldalon. Boris Johnson úgy tűnik, hogy nem nincsenek nagyon skrupulusai ilyen kérdésekbe, illetve hát ő még mindig abba bízik, hogyha esetleg mondjuk nem tesz eleget a Ben törvénynek, akkor újra a bíróság elé kerül az ügy, az megint el fog húzódni. Illetve még egy újabb lehetőség, hogy megint ezt a parlamentet, mondjuk ez a prorógot, tehát a felfüggeszt a parlament tevékenységet, hogy mindenképp október 11-én meg tudja tartani a királynő a trónbeszédet, ami egy új programot jelentene. Ehhez viszont már a legfelsőbb bíróságnak ez a döntése, amelyik úgy találta az 5 hét, az túlságosan hosszú, azt mondta, hogy 4-5 nap az abszolút elfogadható, tehát még ez is elképzelhető, hogy újra fel fogják függeszteni a parlamentet a királynő beszéd előtt pár nappal, ami megint csak a kormány nyer néhány napot ezzel egész procedúrával.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Magyar Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, az Aréna vendége.